Magyar verés Szlovákiában, két tizenéves kálváriája Ipolynéken. Magyar verés Romániában, országos kerékpáros bajnok az egyik bántalmazott. Rokkantnyugdíjasok, a kormány újra munkába állítana a 40 év alatti rokkantnyugdíjasokat. Veszélyben a gyermekek egészségügyi ellátása, négy kórház vezetője közös felhívást tett közzé.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. A budapesti kormány újra gondolja stratégiáját a magyar ellenes atrocitások kapcsán, ha kiderül, hogy a szlovák fél együttműködési szándéka nem valós. Göncz Kinga külügyminiszter erről az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt beszélt.
A külügyminiszter nehezményezte, hogy Szlovákiában egyrészt a magyar koalíció pártját akarják bűnbaknak megtenni a történtek miatt, másrészt összekívánják mosni a magyar ellenes atrocitásokat az itthoni történésekkel.
Minden fórumon próbáljuk egyértelművé tenni, hogy ennek az elindítója az az volt, hogy egy ilyen nacionalista, szélsőséges, nacionalista nézeteket valló párt került kormányzati pozícióban Szlovákiában, akkor is, hogyha kifejten nem kívánatosnak tartjuk a magyarországi jelenségeket.
A szlovákiai atrocitások a legsötétebb időszakot, a magyarság második világháború utáni jogfosztottságát idézik, mondta Németh Zsolt. A fideszes politikus elképzelhetőnek tartotta, hogy Romániában is a felvidékihez hasonló helyzet alakuljon ki.
Támogatjuk a magyar kormányt abbeli erőfeszítéseiben, hogy a leghatározottabban lépjen föl a magyar ellenes atrocitásokkal szemben, lépjen föl a magyar koalíció pártjának a védelmében, és támogatjuk abban, hogy a határozott állásfoglalásokkal segítse elő a magyar-szlovák viszonynak a rendeződését.
Az SZDSZ nevében Őrsi Mátyás azt mondta, ami történt, nem magyar-szlovák ügy, hanem egész Európát érinti, lévén az Unió értékközösség is.
Két magyar tizenéves bántalmaztak a hétvégén a szlovákiai Ipolynéken. A váci fiatalok szombat este érkeztek a magyar határtól 15 kilométerre található település diszkójába, ahol éjjel 2 óra körül egy körülbelül 12 fős társaság kötött beléjük.
A 19 éves Danis Márk édesanyjával és egy éve fiatalabb barátjával kereste fel a Duna Televíziót, hogy elmondja, mi történt velük az ominózus éjszakán. Márk, akinek a szemhéja felrepett, bordazúzódást, valamint agyrázkodást szenvedett, elmondta. Körülbelül éjjel 2-kor kötött beléjük a társaság. Oldalba rúgták, majd pedig körülülték az asztalnál.
Elkezdődött egy beszélgetés, hogy mi miért jöttünk ide, mit keresünk itt, stb. Válaszoltam, hogy azért vagyok itt, hogy szórakozzak, hogy bulizzak. Ezt a többieknek fordított a szlovákul. Erre egy szlovák srác kétszer orrba vert, elkezdett vérezni az orrom. Közben barátomat egy lőfegyverrel megfenyegették, ráfogták a fegyvert.
Az inzultus ezzel még nem ért véget. Később a diszkó előtt gázsprével fújták le a magyar fiatalokat, valamint menekülés közben az autóik szélvédőjét is betörték a támadók. A sértettek úgy vélik, bár néhányan tudtak magyarul a támadóik közül, a bántalmazás kiváltó oka az volt, hogy magyarok.
100% hogy magyar ellenes volt, mert fél füllel nem értettem minden, szóval nem merem kijelenteni, miket mondtak, de magyarok mondták, hogy szitták a magyarokat, a 100%.
Danis Márk a támadás után feljelentést tett a váci rendőrkapitányságon.
Tom Lantos, az amerikai képviselőház magyar származású tagja, a magyar ellenes incidensek és az idegen gyűlölet megfékezéséről tárgyalt a szlovák külügyminiszterrel. Jankovicsnak azt mondta, amerikai példára Szlovákiában is a kormány feladata, hogy a gyűlöletkeltés elleni küzdelem élére álljon. Közben Boris Zala, a koalíciós Smer párt alelnöke egy tévéműsorban azzal vádolta a magyar koalíció pártját, hogy elfogultan tájékoztatja Magyarországot a szlovákiai helyzetről. Csáki Pál, az MKP alelnöke visszautasította Zala kijelentését és rámutatott, azután éleződtek ki a szlovák-magyar etnikai feszültségek, miután a Szlovák Nemzeti Párt csatlakozott a kormánykoalícióhoz. Megvertek a hétvégén két magyar kerékpárost Romániában, emellett magyarokat gyalázva meg is fenyegették őket. A közeli határátkelő román oldalán szolgálatot teljesítő határőrök vonakodtak segítséget adni, így hosszú órákba telt, míg feljelentést tudtak tenni.
A két debreceni fiatalember arcán és testén még mindig tisztán látszanak a bántalmazás nyomai. Nagy Zoltán magyar bajnok kerékpáros szerint egy versenyre készülve kerekeztek Romániában, Érmihály falva környékén, amikor kis eltéréssel két gépkocsi is le akarta szorítani őket az útról. A második autóból három férfi szállt ki, és elsőként a barátját kezdték verni.
És ütlegelte, lerángatta a bicikliről, dulakodott vele, amikor a földre került, rugdosta. És ezt én hát mondtam, hogy miért bántja, meg stb. Akkor következtem én ilyen értelemben, nekem is nekem esett. Ütlegelt ököllel, tenyérrel, mellen vágott. Akkor mivel én még a biciklin rajta ültem, elborultam, és a földön ütött meg rugott. Ezt követően, amikor felkeltem, akkor újra kezdte.
A férfiak magyarokat gyalázó fenyegetéssel hagyták ott őket. A sértettek a közeli határátkelő román tisztviselőitől kértek segítséget.
Körülbelül két-két és fél keresztül semmi nem történt. Akkor a barátom átment a magyar határőrökhöz, mondani, hogy mi történt. Na akkor volt az, hogy a románokat oda hívták a két határ közé, és akkor kezdtek el valamit lépni az ügybe.
A határállomáson megjelent az egyik bántalmazó is, de később ő nyugodtan távozhatott. Az érsemjéni rendőrőrsön tettek feljelentést, szerettek volna még Romániában látleletet vetetni a sérüléseikről, ám arra hivatkozva, hogy nem baleset történt, ezt nem engedték meg nekik. Idehaza tettek feljelentést a debreceni kapitányságon. Ott jártunkkor kapták a hírt, hogy a román hatóságok csak a kinti rendőrség orvos szakértői véleményét fogadják el, ezért viszont Nagyváradra kellene utazniuk.
Körülbelül 100 000 ember szeretne rehabilitálni, azaz újra munkába állítani a kormány a fiatal rokkannyugdíjasok közül. A Fidesz szerint a két gyurcsánycsomaggal a kormány hadat üzent a nyugdíjasoknak.
450 000 embert érint a kormány rokkannyugdíj reformja első körben. Elsőként ugyanis a 40 év alattiakat szeretnék a lehetőségekhez mérten újra munkába állítani. Kis Péter szerint meg kell változtatni a minősítés rendszerét, mert pár év múlva több lesz a nyugdíjas, mint a munkavállaló. Ez pedig tarthatatlan. A mai finanszírozást nem tudja fenntartani az állam.
Az a szándékunk, hogy az orvos szakértői intézet ne csak a tény megállapításban, hanem a rehabilitáció irányainak a megjelölésében is vállaljon szerepet.
Az Országos Orvos Szakértő Intézetben azt mondták, egyelőre nem kaptak konkrét tájékoztatást arról, hogy a jövőben hogyan változik egy vizsgálat, kit milyen szempontok alapján kell besorolniuk. A főigazgató helyettes azonban annyit elmondott, támogatják az átalakítást. Pedig ahogy ezen a táblázaton is látják, egyre kevesebb beteget sorolnak a rokkant nyugdíjas kategóriába. Egy rokkant nyugdíjas átlagosan mintegy 51 000 forint havi nyugdíjat kapott tavaly. A Fidesz által csak második gyurcsánycsomagnak nevezett konvergencia program Szijjártó Péter szerint hadüzenet a nyugdíjasoknak.
Rehabilitációs és egészségügyi szolgáltatások előtérbe helyezését mondani akkor, amikor egyértelműen növekednek az egészség megőrzés és az egészségügyi ellátások költségei, az azt gondolom, hogy nem egy egyenes, tisztességes szándékra mutató kormányzati magatartás.
A szociális tárca az egészségügyi minisztériummal és az orvos szakértői intézettel együtt októberre dolgozza ki a végleges programot.
A Magyar Gyermeksebészek Társaságának tagjai sem vállalnak többlet túlórát október 1-től, ha az egészségügyi kormányzat nem emeli meg jelentősen ügyeleti óradíjukat. A traumatológusok ezt már napokkal ezelőtt jelezték. Az egészségügyi miniszter szerint nincs lehetőség a jelentős óradíj emelésre.
A baleseti sebészek méltatlanul alacsony 600-800 forintos órabérük helyett szeretnék megkapni a 2500-3000 forintot óránként. A Magyar Traumatológus Társaság néhány napja nyilvánosságra hozott álláspontja szerint, ha október 1-jéig nem kapják meg a 350%-os béremelést, akkor élve törvényadta lehetőségeikkel nem vállalnak többlet túlórákat. A hatályos törvény szerint ugyanis egy baleseti sebésznek 40 órás munkahete mellett 8 túlórát is vállalnia kell, és további 12 óra vállalható még. Az egészségügyi miniszter szerint sem szakterületekkel, sem szakmákkal nem kivételezhetnek a jelen helyzetben.
Mi úgy gondoljuk, hogy a traumatológusok valóban kiemelt munkát végeznek, de úgy gondoljuk, hogy az intenzívesek és a radiológusok, és sorolhatnám még ki mindenki az egészségügyben, rendkívül tisztességes munkát végez, ilyen megkülönböztetést nagyon nehéz tenni. Remélem a következő tárgyalásokon erről az irreális követelésükről lemondanak.
Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint az, hogy október 1-től gond lesz a sürgősségi ellátással, ez elsősorban nem bérkérdés.
Az ügyeleti díjuk rendezetlen, illetve hogy az ügyeletben töltött idejüket nem számolják el munkaidőnek, és ezért úgy döntöttek, hogy önként nem fogják vállalni a szabad idejük terhére a túlmunkát, ez a kulcskérdés, és ezt nem lehet azzal elkerülni, hogy demagóg módon a fizetésükről beszélünk, és ilyen módon úgy csinálunk, mintha elháríthatnánk magunkról miniszter létünkre minden felelősséget.
Éger István nem hisz abban, hogy a tervezett vizitdíjakból 1 forint béremelésre is futná az egészségügyben, mert az ígéretek ellenére szerinte inkább elvonások várhatók.
4 kórházi vezető szerint veszélyben a gyermekek egészségügyi ellátása. A Heimpár Gyermekkórház főigazgatója, Semmelweis Egyetem rektora, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója és a Budai Gyermekkórház ügyvezető igazgatója közös felhívásokban úgy fogalmaznak, a nyári kormányzati döntések ellehetetlenítik intézményeik működését, ezáltal súlyosan veszélyeztetik a gyermekek egészségügyi szakellátását. Utalnak arra, hogy ez év októberében, novemberben és decemberben az előzetesen meghatározott egészségügyi biztosítói finanszírozásnak körülbelül 20%-át készülnek elvonni az állami szervek. A demonstrációt és a sztrájkot is elképzelhetőnek tartja a szakszervezetek együttműködési fóruma, amennyiben a kormány továbbra sem fogadja el a szakszervezetek véleményét a közszférát érintő lépésekkel kapcsolatban. A szervezet elfogadhatatlanak tartja a bérbefogyasztást, valamint a közszolgálati életpálya modell teljes megváltoztatását is.
A bérek befagyasztása súlyos reálbércsökkenéshez vezetne, mivel nő az infláció és a járulékok is emelkednek, mondta el híradónknak a SZEF elnöke.
Az emberek tűrőképességét azért próbálják most már figyelembe venni.
Szabó Endre szerint a kormány nem méri fel kellő felelősséggel a társadalom túlnyomó többségének teherbíró és tűrőképességét. Ráadásul nem veszi figyelembe a szakszervezetek javaslatait sem.
Az intézmények működnek, tehát azt nem kifogásolhatjuk. Elég rendszerességgel működik az Országos Érdekegyeztető Tanács, kevésbé rendszeresen, de az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács. A gond az, hogy az ottan elhangzottak közül, a javaslataink, észrevételeink közül egyelőre úgy szóván semmit nem akceptált a kormány.
A szervezet elképzelhetőnek tartja a közszféra jelenlegi életpályarendszerének átalakítását, de csak úgy, ha a jelenlegi előmeneteli rendszer megmarad. Szabó Endre azt mondta, nem lehet kritika nélkül átvenni a versenyszféra rendszerét. A szakszervezet arra kéri a kormányt, mondja el végre, hogy valójában milyen tervei vannak a közszférával.
És most külföldről 2 ember életét vesztette, 14 pedig megsebesült, amikor pokolgép robbant a délkelet-törökországi Csatak városban. A helyi hatóságok arra gyanakszanak, hogy a betiltott kurdisztáni munkáspárt lázadói rejtették el a távirányítású robbanószerkezetet a város egyik teázójában.
A kerthelyiségben, ahol a detonáció bekövetkezett, gyakori vendégek, állami tisztviselők és családjaik. A robbanás pillanatában már ott voltak a rendőrök, mert előzőleg bejelentést kaptak egy gyanús csomagról. A detonációtól 16-an, köztük 2 rendőr sebesült meg. Kórházba szállítás után 2 belehaltak sérüléseikbe.
Tévedésből saját embereikre zúdítottak tüzet az Afganisztánban állomásozó nemzetközi biztonsági erők repülőgépei. Egy NATO katona meghalt, több bajtársa megsebesült. A NATO vezetésű afganisztáni nemzetközi biztonsági erők szombat óta támadják Afganisztán déli részén a tálib fegyvereseket. A hadművelet több mint 200 fős veszteséget okozott a táliboknak, de 4 kanadai katona is életét vesztette.
Ammánban egy fegyveres támadó megölt egy brit turistát. A támadó fényes nappal Ammán belvárosában, a római kori amfiteátrum közelében nyitott tüzet a külföldi turistákra. Megsérült egy holland, egy új-zélandi és egy ausztrál turista is, valamint a jordániai turisztikai rendőrség egy tagja. Az ammáni magyar konzulátus nem tud magyar sérültekről.
Megalakult az új cseh kormány. A választáson győztes Polgári Demokratikus Párt 9 politikusából és 6 párton kívüli személyiségből álló kisebbségi kormány minisztereit Václav Klaus cseh államfő nevezte ki. A kormánynak 2 nő is tagja, 2 miniszternek pedig, akik egykori emigránsok, nincs cseh állampolgársága.
Meghalt a krokodilvadász. Steve Irvine-nal, az egyik leghíresebb ausztrál természetfilmessel, filmforgatás közben végzett egy mérges rája. Steve Irvine vakmerő és bizarr krokodilos mutatványaival tett szert világhírnévre, 2004-ben azonban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy hónapos kisgyermekével fotóztatta magát egy krokodilketrecben saját ausztráliai állatfarmján. Nevét sokan ismerték, elsősorban a Krokodilvadász című dokumentumfilmjei révén.
Kollektív emlékezet ébrentartása, idén első ízben adták át a kitüntetést, a Duna Televíziót is érintő hír részleteiről hamarosan. Előbb nézzük, hogy mivel foglalkozunk még a híradóban. Önkormányzati testület felállítását javasolja a Fidesz. A tanács a költségvetési törvénybe és a nemzeti fejlesztési tervbe kér beleszólást. A kormány továbbra is eltökélt a tandíj bevezetésében, ugyanakkor szeptembertől 25 000 forinttal megemelik a hallgatói normatívát. Oroszország enged, napokon belül feloldhatják a madárinfluenza miatt elrendelt exporttilalmat a magyar baromfi termékekre. A költségvetési törvénnyel és a nemzeti fejlesztési tervvel kapcsolatban lenne egyetértési, vagyis vétójoga a Fidesz által javasolt országos önkormányzati testületnek. Navracsics Tibor, a párt frakcióvezetője, a testület felállításának szükségességét azzal indokolta, hogy mindkettő nagy mértékben behatárolja az önkormányzatok mozgásterét.
Az önkormányzati testület akár már október 15-e körül felállhatna, így a jövő évi költségvetés kidolgozásában is részt vehetne, mondta Navracsics Tibor. A testület az országos érdekegyeztető tanácshoz hasonlítana, azzal a különbséggel, hogy politikai legitimációja lenne.
A polgármesterek közvetlenül választottak, az adott település megyei jogú város, illetve Budapest főváros választópolgárai által közvetlenül választottak, a megyei közgyűlési elnökök pedig a választások eredményeként megalakult közgyűlés által választott tisztviselők.
A tanács felállításához a jogalkotási törvényt kell módosítani, de elképzelhetőnek tartja, hogy alkotmánymódosításra is szükség lesz. Az MSZP nem támogatja az elképzelést, mivel úgy vélik, az alapvetően módosítaná a kormány jelenlegi alkotmányos hatáskörét.
Nem lehet tudni, miből épül meg a 4-es metró, hiszen pénzügyi fedezeten nem szerepel a konvergencia programban, mondta Tarlós István. A független főpolgármester jelölt szerint nem valószínű, hogy a költségvetés elő tudja teremteni a pénzt, ezért várhatóan az unió kohéziós alapjára pályázik majd a főváros. A főpolgármester jelölt úgy véli, ebben az esetben Demszky Gábor hamisan ígéri a Podmanicki terv megvalósítását, arra ugyanis már nem fog jutni pénz uniós forrásból. Korszerű energiafelhasználással csökkenteni az MDF főpolgármester jelöltje a budapestiek energiaszámláit. A fővárosi energiatakarékossági programot a politikus egy fő energetikussal dolgoztatná ki. Katona Kálmán Budapest áram és gáz szükségletének beszerzési lehetőségeit is áttekinteni, és ahol érdemes versenyeztetni a szolgáltatókat. Az MDF jelöltje biomassa erőmű építését is kezdeményezi Budapest közelében. Szerinte ezzel meg lehetne oldani az élelmiszeripari, illetve a kommunális hulladék hasznosítását. Ismételten kiállt a tandíj bevezetése mellett az oktatási miniszter. Hiller István a 3000 új elsőéves diáknak helyet adó Budapesti Műszaki Egyetem tanévnyitóján bejelentette azt is, hogy szeptembertől 25 000 forinttal nő a hallgatói normatíva, amely így eléri a 116 000 forintot tanulónként.
A hallgatók létszáma majdnem megnégyszereződött az elmúlt 16 évben, ami szükséges volt. Ez azonban nem járt minőségi robbanással, jelentette ki tanévnyitó beszédében Hiller István, az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményében, a 8 karon összesen 25 000 diákot magában foglaló műszaki egyetemen. Az oktatási miniszter leszögezte, elmaradhatatlan a felsőoktatás átalakítása, ezért nélkülözhetetlen a fejlesztési rész hozzájárulás.
2007-től jövő szeptembertől kerül bevezetésre. Hiszek abban, hogy igazságosabb és színvonalasabbá teszi a felsőoktatást. Egy része az átalakításnak, és nem teljessége. A befizetendő összegekből tanulmányi ösztöndíj lesz, másik részéből intézmény felújításokat, korszerűsítéseket szolgál.
Nem osztja ugyanakkor a kormány álláspontját a tandíjról a hallgatói érdekképviselet. Ismeretes a HÖOK szeptember 21-ére a Kossuth térre, a tervek szerint legalább 10 000 hallgató részvételével demonstrációt tervez a tandíj bevezetése ellen. A szervezet szerint a felsőoktatásban reformra, nem pedig a tandíjra van szükség.
Gráf József szerint napokon belül feloldhatják a magyar baromfi termékek oroszországi exportjának tilalmát. Az agrárminiszter erről is tárgyalt orosz kollégájával, Alekszej Gordyejevvel.
A magyar hatóságok augusztus 31-én valamennyi a madárinfluenza miatt meghozott korlátozást feloldották. A termelők kára meghaladja a 10 milliárd forintot, amelynek jelentős része az oroszországi export tilalmából származik. A korlátozások feloldása ugyanakkor Gráf József szerint ott is belátható közelségbe került.
Itt van az az állatorvosi csapat Oroszországból, akik ezt megvizsgálják, és pár napon belül megtörténik a feloldása az állatnak.
A két miniszter egyetértett abban, hogy a magyar-orosz agrárkapcsolatokat az árucsere mellett a tudományos együttműködésre, illetve közös beruházások és vállalkozások megvalósítására is ki kell terjeszteni. Gráf József az idei gabonatermésről elmondta, a búza kiváló minőségű, így várhatóan a teljes mennyiség piaci értékesítése sem okozhat gondot, a kukorica esetében pedig szintén a tavainál magasabb árra számíthatnak a termelők.
A vértanú halált halt Salkaházi Sárát szeptember 17-én avatja boldoggá Erdő Péter bíboros. A szertartás, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít, a budapesti Szent István Bazilika előtt lesz.
A Szociális Testvérek Társasága, amelynek Salkaházi Sára is tagja volt, házaiban több mint 1000 embert bújtatott a német megszállás idején. 1944. december 27-én az egyik budapesti munkásnő otthon vezetőjeként Salkaházit a zsidók után kutató nyilasok elhurcolták, és 5 társával együtt a Jeges-Dunába lőtték. A Budán megölt Gellért püspök után újabb vértanúja van a fővárosnak, mondta Erdő Péter.
Buda összetalálkozik Pesttel, a hősies keresztény hittek a vállalásában is. Ha tetszik, ilyen erkölcsi vagy vallási értelemben Budapestnek az egysége erősödik ezzel az eseménnyel.
A boldoggáavatási eljárás 1996-ban indult meg. A kedvező döntést 16. Benedek pápa idén áprilisban hagyta jóvá. Az utóbbi idők szokásától eltérően Salkaházi Sárát nem Rómában, hanem Budapesten emelik oltárra. Magyarországon 1083 óta nem volt hasonló esemény.
Idén először adták át a Kollektív Emlékezet Ébrentartása című díjat. A kitüntetést minden évben azoknak ítéli oda a zsűri, akik a legtöbbet tettek a kommunista diktatúra áldozatainak bemutatásában. Ezúttal a díjat Cselényi László, a Duna Televízió elnöke vehette át.
Az 50-es évek első felében a Hortobágyi pusztán mintegy 10 000 embert zártak kényszertáborokba. Brever Pál 26 éves volt, mikor családjával kényszermunkatáborba deportálták.
A 350 ember fogadására egyetlen egy WC nem létezett. Úgyhogy amíg összerázódtunk, mindenféle lehetetlen helyeken aludtunk, mert egy 40 katonának megfelelő fabarak ugyan várt bennünket, ez volt az egyetlen fölkészülés. Ebbe hordtunk bele valamennyi sást, meg szalmát, és a 40 katona helyén 120 embert helyeztek el.
A kommunista diktatúra áldozatainak emlékére alapított díjat idén Cselényi László, a Duna Televízió elnöke vette át.
Gyönyörű ez a díj, és igen felemelő az a hála, amelyel ránk gondolnak a túlélők, amikor ezt a díjat a Duna Televíziónak, hangsúlyozom, nem nekem, a Duna Televízió minden munkatársának adják. A Duna Televíziónak valóban kötelessége 20. század minden gyötrelmével, borzalmával, az első világháborúval, a Trianon szindrómával, a második világháborúval, 1956-tól és mindazzal, ami még ezek között borzadályként megtörtént foglalkozni, hogy remélhetőleg ilyen többé velünk ne essen meg.
Az ünnepélyes eseményen a diktatúra egykori áldozatai és hozzátartozóik vettek részt.
A témáról és a díjról egy hosszabb összeállítást is készített a Közbeszéd, a Hírhántér műsort a késő esti híradó után láthatják. A rövid híradásról én pedig 9:30 előtt 5 perc jelentkezem ma este, addig is viszontlátásra.
Jó estét kívánok! A várakozásoknak megfelelően női vízilabda válogatottunk nagy különbséggel verte Szerbiát, és így bejutott az elődöntőbe a belgrádi Európa-bajnokságon. Magyarország-Szerbia 22-4. Férfi csapatunk Görögországgal játszott, 1-2 percért véget a mérkőzés, Kásásék 10-8-ra nyertek. A magyar labdarúgó válogatott szerdán Bosznia-Hercegovina ellen javíthat idegenben a második elvéselejtezőn. A találkozót a Duna Televízió élőben közvetíti.
A válogatott tagjai jó hangulatban készülnek a következő megmérettetésre, de azt nem lehet mondani, hogy teljesen magukhoz tértek a norvég meccs okozta sokkból.
Próbáljuk egy kicsit oldani a csalódásukat, mert megértem a szurkolókat, hogy teljesen ki vannak borulva, de higgyék el, hogy mi még jobban.
Sajnos én nagyon sok pozitívumot nem tudok erről a mérkőzésről mondani. El kell felejteni, előre kell nézni, itt van a szerdai mérkőzés, úgyhogy erre kell nekünk koncentrálni.
Azt nem állítom, hogy mindenkinek tiszta feje, de nekünk magunkhoz kell térni, hiszen szerdán újabb mérkőzés vár ránk, és hát csak úgy van esélyünk a bosnyákok ellen, hogyha tiszta fejjel lépünk a pályára.
Bosnyákok jobbak, mint az osztrákok, tehát ezt a játékot magasabb szinten művelik, mint a sógorok, de én azt gondolom, a stílusát tekintve azért talán ez a játék jobban fekszik nekünk, mint ez a verekedős, amit a norvégoktól kaptunk. Nyilván ez a bosnyák mérkőzés ez azon fog múlni, az ottani helytállásunk, hogy ezt a görcsösségtől mennyire tudnak megszabadulni.
Az európai szumó fővárosban, Rízában rendezték meg a sportág 12. kontinens bajnokságát.
Hihetetlenül kemény és dinamikus összecsapásokat láthatott a rízai sportcsarnok közönsége. Az európai amatőr szumó nagyhatalmai változatlanul az oroszok és a németek, valamint a bolgár és a lengyel válogatott. De a magyaroknak sem kellett szégyenkezniük. Kalmár István a 115 kg-os kategóriában lépésről lépésre magabiztosabb lett, és egészen a döntőig verekedte magát. Az általa begyűjtött ezüstérem lendületet adott a verseny legsúlyosabb egyéniségének, Libor Dezsőnek. A tavalyi oszakai világbajnokság ezüstérmese, a 217 kg-os versenyző egy presztízs mérkőzést elvesztett ugyan, de aztán a bronzcsatában már magabiztos volt. A második versenynapon ismét Libor volt a magyar csapat húzó embere, hiszen az abszolút kategóriában is bronzérmet szerzett. A három érmen túl egy sportdiplomáciai sikert is elértek a magyarok, 2007-ben ugyanis Budapesten rendezik majd az Európa-bajnokságot.
New Yorkban körülbelül egy órája megkezdődött a US Open második hete, amelynek néhány kiemelt már csak nézőként lehet résztvevője. A chilei González a 10. helyen emelték ki, tehát elvileg neki kellett volna 8-döntőt játszania, de a közelmúltbeli Federer verés szárnyakat adott a fiatal Murraynek, a skót 5 játszmás mérkőzéssel jutott a legjobb 16 közé. Kiesett a 11. kiemelt Ferrer is, 5 Juzsnyi győzte le, a többiek viszont nem hibáztak. A világ első címvédő és első kiemelt Federer nagyon könnyeden jutott túl az amerikai Spadián. A másodikként rangsorolt Nadal szintén három szettben, de két rövidítéssel, vagyis nehezebben hozta a Moody elleni találkozót. A nőknél a 13. kiemelt Mary Pierce számára véget ért a torna, ellentétben Moresmoval, aki viszont elvesztette egy szettet az olasz Santangelo elleni mérkőzésén, és ez intőjel lehet a Serena Williams elleni 8-döntője előtt. Ne feledjék, hogy ma este 8-tól Knézi Jenő várja önöket a Sportarénában, én a híradó után jelentkezem friss sporthírekkel. Viszontlátásra!
Memóriazavar, szédülés, fülzúgás? A megoldás Bilobil, az agykarbantartója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumongéllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumongél, a fájdalmat gyógymasszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Személyvonat indul Budapestre. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei,
kikér még?
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Kellemes nyárias időre számíthatunk egész héten. Az esti éjszakai órákban egy hideg front éri el térségünket, ez azonban jelentős változást nem okoz időjárásunkban, mert legyengülve éri majd el a Kárpát-medencét. Holnap délután a front mögött szárazabb levegő érkezik hozzánk. Holnap is marad a 20-25 fok körüli maximum itt a Kárpát-medencében és Közép-Európában is, a mediterrán térség egyes területein azonban 30 fok feletti maximum. Mérnek. Ma változóan felhős éjszakára számíthatunk, számottevő csapadék már nem várható, hajnalra 12 és 17 fokig csökken a hőmérséklet általában. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, ez csak időnként zavarhatja meg átmeneti felhősödés. Egy-egy futó zápor főként északkeleten még előfordulhat, jelentősebb mennyiségű csapadékra azonban nem kell számítanunk. Az északnyugati szél napközben többször megélénkülhet, a csúcshőmérséklet átlag felett alakul majd, északkeleten általában 20, még délnyugaton 29 fok valószínű. Holnap tehát gyenge hidegfronti hatással kell majd számolnunk, a száraz napos időben felfrissül szervezetünk, élénknek érezhetjük magunkat, a közlekedés feltételei is igen jók lesznek. A pollen koncentráció éves viszonylatban most van a maximumon ezekben a hetekben, a főbb allergének a csalán, a parlagfű és a pázsitfű félék. A folytatásban is marad a kellemes késő nyári idő. Szerdán délután 22 és 27 fok várható, sok napsütésben lesz majd részünk, időnként jelenhetnek meg csak felhők az égen, főként a délutáni órákban, fronthatással nem kell számolnunk. A hét második felében is marad a szikrázó napsütés és a nyári meleg, csütörtökön délután 24 és 29 fokot mérhetünk, még pénteken 25, de akár 30 fok is előfordulhat. Az éjszakák is kellemesek, derültek és enyhék lesznek majd. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen a továbbiakban is szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Ma este újra jelentkezik magazinműsorunk, a Sportaréna. Stúdiónk vendégei lesznek a magyar labdarúgó válogatott képviselői két Európa-bajnoki selejtező mérkőzés között, a norvég meccs után és a bosnyák megmérettetés előtt. Nyilatkozik műsorunkban Mark Spitz, a müncheni olimpia hétszeres úszóbajnoka, Jevgenyi Plüsenko műkorcsolya világbajnok, valamint Anatolij Karpov sakk ex-világbajnok. A külföldi sztárok mellett magyar klasszisokat is láthatnak. Nehéz atlétáink Annus Adrián és Fazekas Róbert közvetlenül az újrakezdés előtt nyilatkoznak terveikről. Ma este 8 órakor Sportaréna. A hazai norvégok elleni EB-selejtező után szeptember 6-án szerdán Boszniába látogat a magyar labdarúgó válogatott. Bosznia-Hercegovina ellen eddig kétszer játszott csapatunk, a mérleg két barátságos meccsen két döntetlen. Remélhetőleg a tét a mieink vállát fogja kevésbé nyomni, és válogatottunk győztesen hagyja el a Zsenicai stadion. Hogy így lesz-e, azt szeptember 6-án 20:05-től élőben megnézhetik a Duna Televízióban.